Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, ez a Rebrief, és köszöntöm a Mediátor két stratégiáját is, Cibóka Gabit.
Szia Viktor!
És Dankó Bencét.
Köszöntjük a hallgatókat a budapesti home office-unkból.
A fő témánk ma a PR szakma tündöklése a válságos időszakban. A vendégünk Tóth György lesz a Mediátor PR vezetője. Aztán beszélünk a hírek között a Gold Record új zenekönyvtáráról és a Libri karácsonyi kampányáról. Majd szó lesz a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjáról és az ezzel kapcsolatban született kampányokról. A spot szemléjünkben pedig a Szerencsejáték ZRT és a Vodafone új spotjairól beszélünk, valamint egy aranyér gyógyszerkampányról. Hát azt gondolom, hogy a Vodafonnal érdemes kezdenünk.
Igen, azért is tettük bele ezt a spotot, mert most már három KKV-knak szóló, KKV-król szóló spot is született a elmúlt két hónapban. Ugye egyet, ha jól emlékszem, az Erste készített, a Telekom is készítette egy spotot, és most a Vodafone is elkészítette a saját KKV-knak szóló spotját. Ebben a spotban nekem az volt az érdekes, hogy az Erste is, a Telekom is, mind a kettő egy ilyen bevált formátumot választott, ugye a KKV, akkor valaki vállalkozik, az egy sikertörténet, legyen testimoniál jellegű. A Vodafone viszont egy teljesen hagyományos image spotot készített a KKV-knak, nincs benne nagyon testimoniál kommunikáció, megpróbálták összehozni azt, hogy beindul egy vállalkozás, rákötni arra a gondolatra, amikor a Vodafone hálózatra csatlakozó kütyük így beindulnak és elkezdenek csinálni valamit. Szép, látványos végtermék lett.
Ami pozitívum, meg ami izgalmas, hogy viszont a filmben szereplő helyszínek azok valódi kisvállalkozásoknak a tereje, ami tényleg, nem tudom, sétatávolságra vannak egymástól, és így tényleg a bemutatott vállalkozói sokszínűség az valós helyzeten alapul.
Menjünk tovább egy tabu témára, ugyanis hát ezeket a reklámokat szeretjük a legkevésbé, amikor vagy személyi kölcsönről van szó, vagy az egészségünkről, vagy ha netán idősebbek vagyunk, akkor protézisragasztóról. Itt ebben az esetben egy aranyér gyógyszerkampányról van szó. Hogyan lehet jól kommunikálni egy aranyér gyógyszerről, vagy egy kenőcsről, és sikerült-e egyáltalán a Stada Hungary-nek?
Én azt gondolom, hogy az alapvető stratégia ugye az volt, hogy keressünk egy egyértelmű szimbólumot a spot főszereplőjének, többé-kevésbé egyértelműt, amivel lehet utalni erre a tünetegyüttesre, kellemetlen tünetegyüttesre, amit ugye aranyérnek hívunk, és ugye ülés, szék, ez lett a főszereplő, és akkor a székekkel történik sok minden. Ez egy elég jó kreatív megközelítés, ami a nehézséget okozza, hogy több lépcsőben kell rávezetni a nézőt arra, hogy mi történik, mennyire lesz ezt könnyű megérteni, hogy akkor a szék az arra utal, hogy, és akkor azért vicces, hogy mit csinálnak a szereplőink a székkel, mert, hogy ez így mind szépen lejöjjön a nézőnek, az egy nagyon komoly feladat, mert egy szokatlan reklámos eszköz ez. Én azt gondolom, hogy ha egy néző megérti ezt, hogy miért vannak itt székek, miért dobálják ki őket, miért köszönnek el tőlük, akkor az értékelni fogja a szellemességet ebbe a spotban is, megmarad a fejében a márka, de nem biztos, hogy ez egy ilyen félszemmel háttértévéző nézőnek ez át fog menni, de egyébként én összességében azt mondanám, hogy ez egy tényleg eredeti megközelítés.
A következő spotunk ebben a szegmensben a Szerencsejáték ZRT új spotjára, ugyanis a Szerencsejáték ráugrott a történetmesélésre, ami szerintem tök jó. Én alapvetően az elvet nem szeretem. Én nem szeretem a lottózást, a szerencsejátékot. Én vagyok az, aki elmentem úgy Las Vegasba, hogy egyetlen centet nem dobtam be semmilyen félkarú rablógépbe, meg semmilyen szerencsejátékba, de azt gondolom, hogy ha sokan vannak is ilyenek, azok is szerethetik ezt a spotot. De vajon miért?
Azért, mert etikailag ez a spot szerintem teljesen rendben van. Van benne egy akkora túligérés, amit úgyse hiszel senki, ilyen tényleg nincs a valóságban, és ez kicsit hasonlít arra az érzésre, amikor az ember lottózik, hogy abba bízom, hogy egy nagyon-nagyon valószerűtlen dolog fog történni. A nagyon-nagyon valószerűtlen dolgot, meg eseményfolyamot meg nagyon jól megcsinálták ebbe a spotba, tehát csináltak tényleg egy olyan eseményfolyamot, amit megtörténhetne akár, de akkor is iszonyú valószerűtlen. Maga a termék ígérete és a spotnak az ígérete teljesen jól szinkronban van, és az egészben tudtak egy ilyen látványos, nagy történetet kreálni.
Kicsit már-már ilyen Wes Andersoni hatással oldották meg, hogy tényleg a színészek, a helyszínek, a helyzetek annyira hangulatosak, humorosak, szerethetőek voltak, még egy cuki macska is belefért főszereplőként a spotba, hogy igen, nincs mit rajta nem szeretni.
November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja, ennek kapcsán pedig több kampány is született, amelyek közül most kettőről fogunk beszélni. Az egyik az Ökumenikus Segélyszervezet kampánya, a másik viszont az IKEA kampánya. Gyakorlatilag ők egy horrorfilmet forgattak le, zseniális a zeneválasztás, a képi világ, a színészek, és az egész kreatív koncepció szerintem 10/10-es.
Igen, mi is nagyon szerettük az IKEA filmjét, magát a szerkesztésmódot, azt, hogy tényleg a thrilleres, horrorfilmes zsánerekkel emeli ki azt, hogy mi a borzasztó ezekben a kapcsolatokban és ezekben az élethelyzetekben, és a megfejtést a végére hagyja, tényleg amikor már valóban kíváncsi lesz mindenki arra, hogy mi lehet ennek az eseményfolyamnak a megfejtése, amit a filmben látunk. Ez az érzékenyítésnek egy nagyon hatékony és jól sikerült módja, ami elkészült idén.
Igen, és én külön kiemelném amúgy a színészi játékot, mert hogy itt nagyon jól bemutatja, és nagyon jól átadja azt, hogy milyen horrorfilmbe illő lehet egy ilyen kapcsolatban az otthon melege. A filmnek van egy nagyon szép íve, a végén megjelenő ilyen horrorfilmbe illő jelenetben jelenik meg igazából a minden ilyen horrorfilmszerű jelenetnek az okozója, ez egy ilyen aha momentum a néző számára is.
És ugyanebben a témában készített egy rövid kampányfilmet az Ökumenikus Segélyszervezet, akik egyébként már több mint 10 éve foglalkoznak ezzel a problémakörrel. Itt ugye magyar ismert embereket, hírességeket szólítottak meg, ami nem annyira kreatív, mint az IKEA megoldása, viszont egy ilyen Jolly Joker, tehát ezt mindig be lehet dobni hiteles embereket, vagy mások által ismert személyiségeket.
Igen, itt a program a Szeretet nem árt nevet kapta, és hogy a cél az, hogy felhívják a figyelmet, hogy a kapcsolati erőszak egyetlen formája sem elfogadható, és hogy van hova fordulni segítségért. Ami érdekes, hogy ugye kapott ez a kampány, vagy ez a program egy bevezető filmet, ahol ismert emberek mondják el, hogy számukra mik azok a dolgok, amik nem férnek bele egy párkapcsolatba.
Még két újdonságról beszéljünk, a Gold Record kiadó saját zenekönyvtáráról és a Libri karácsonyi kampányáról. Ugye ez előbbi, a Gold Record egy olyan zenekönyvtárat állított össze a koronavírus járvány alatt, amivel egyszerre próbál a zeneiparnak és a reklámiparnak is segíteni. Ez ugye nem új ebben a műsorban, tehát a reklám és a zeneipar elég szorosan összefonódik olykor.
Igen, meg jól felismerte a piaci lehetőséget ebben szerintem a Gold Records, hogy azért egy csomó reklámos, meg szövegíró, artdirektor, reklámkészítő elkényelmesedett a zene és a hang tekintetében. Arra gondolok, hogy nagyon-nagyon gyakran nyúlunk, én is nagyon-nagyon gyakran nyúltam a zenei stockoldalak kínálatához, amikor kellett valamilyen reklámfilmhez valamilyen zene, mert nagyon adja magát, pedig igazából egy eredeti zene az mindig jobb tud lenni. A Gold Records most ezt a két dolgot házasítja össze, hozza az eredeti zenét, de alapvetően megpróbálják ezt egy ilyen stock oldalszerű felületen és mechanizmussal kínálni, hogy a gyakorlati kreatív munkát végző szakemberek minél könnyebben találjanak rá azokra a dalokra, amik jók lehetnek nekik a reklámjaikba. Hozzá kell tenni, hogy azért ez félmeddig egy kiadott zicser, hiszen a Gold Records alapvetően nagyon sok alkotó jogait és a YouTube jelenlétét kezeli, tehát hogy nekik azért tényleg van egy olyan könyvtáruk, amit már ideje volt így könnyen kezelhetővé és böngészhetővé tenni.
A Libri karácsonyi könyvpromócióval állt elő, ami legfőképpen arra fókuszál, hogy milyen érzés volt, amikor hétről hétre nem tudtunk találkozni azokkal az emberekkel, akiket szeretünk, és itt ugye az íróbarátságokra koncentrál ez a kampány, és ezáltal próbálja megmutatni azt, hogy egyébként az olvasás az mennyi mindenben segít.
itt lényegében egy viszonylag egyszerű könyvpromócióról van szó, de a Libri meg tudta azt csinálni, hogy e köré legyen egy történet kreálva, és már te is a bevezetőbe, Viktor, egy történetet meséltél el, és nem pedig azt, hogy két kiadványt, két könyvet kedvezményes áron lehet majd megkapni a kasszapultokban.
A háttérsztori az, ami ezt igazán izgalmassá teszik, különösen az idei 2020-as évben, de hogy milyen érdekes, hogy most a könyvváruházak is aktívabb kommunikációba kezdtek.
A vendégünk hamarosan Tóth György lesz a Mediátor PR vezetője, a témánk pedig a PR szakma tündöklése, illetve a megoldások, amikkel ilyenkor él a PR szakma válságos időszakban. Maradjanak velünk! Rebrief. A vendégünk tehát Tóth György, Mediátor PR vezetője, szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Van egy ilyen szubjektív kérdés, hogy amikor a gazdaság visszaesik, akkor a cégek inkább a PR felé fordulnak, mert hogy az olcsóbb, mint a reklám és marketing. Ez igaz-e? Ennek az ellenkezője igaz? Vagy esetleg egyik se?
Igen, ez egy izgalmas felvetés. Én bízom benne, hogy ez az állítás így önmagában azért nem igaz, hogy a PR az olcsóbb, hiszen mondjuk érdekeltként a szakmában nem szeretném azt gondolni feltétlenül, hogy a PR az olcsó, de ha őszinték akarunk lenni, akkor természetesen fajlagosan a többi reklámszakmai ágazathoz képest valóban olcsóbbak a PR tevékenységek, mint mondjuk egy nagyszabású integrált kampány. Azt sem szeretném mondjuk szívesen gondolni, hogy ha alul nincs jó, a szamár is alapon gondolkodnak a PR-ről, tehát hogyha most meg kell vágni a büdzsénket, akkor azért nyúlunk PR eszközökhöz, mert azok olcsóbbak, de mondjuk nem feltétlenül azért, mert hiszünk azoknak az eszközöknek a hatékonyságában, hogy abban, hogy ezek adekvát módon tudják eljutatni üzeneteinket a közönséghez. A nemzetközi adatok számomra sokkal inkább azt mutatják, és ez egy szimpatikusabb narratíva is szerintem, hogy ebben az évben számos olyan terület került kommunikáció előterébe, például a krízis kommunikációtól kezdve a vállalati reputáció menedzsmenten át egyéb területekig, és számos olyan platform vagy metódus, mint mondjuk a storytelling ment nagyot idén, amely a PR valódi terepe. Tehát ezt inkább egy ilyen organikus eredménynek látom.
Ezek a trendek, ezek a nemzetközi trendek, amiről egyébként olvashattunk is a Magyar PR Szövetség egy friss közleményében, ezek egybeváltanak a te tapasztalatoddal is? Az ügyfelek keresik ezeket a megoldásokat?
Igen, azt valóban láthattuk szerintem itthon is, meg a saját tapasztalatban is, hogy amikor mondjuk a hagyományos üzletek, vagy a kiskereskedelem elbizonytalanodtak pandémia kezdeti időszakában, vagy mondjuk nem voltak még teljesen tisztában a fogyasztói szemlélet viselkedés változásával, akkor nyilván visszavágták ezeket a nagyszabású költéseiket, és ilyenkor nyilván készhez álló a PR bevetése ezen a területen, és az is szerintem látszik, hogy mondjuk hogy az elhalasztott média kampányok terhére igyekeztek maximalizálni ezeket a tevékenységeket, tehát a jelenlétüket a hagyományosnak mondható earned media eszközökkel biztosítani.
Az NPRS közleményében volt egy másik érdekes gondolat is, hogy a kommunikációs ügynökségek közül leginkább a PR ügynökségek tudták megtartani az ügyfeleiket, a kreatív ügynökségek, social media ügynökségek, ők inkább veszítettek, hamarabb veszítettek ügyfelet, mint a PR ügynökségek. Ez a szakmai érdeklődésváltás van a háttérben, vagy inkább az, hogy jellemzően a PR ügynökségek alacsonyabb havidíjjal dolgoznak, mint a kommunikációs szegmens más ügynökségei?
Hát azt gondolom, hogy részben lehet igaz, hogy egy fajlagosan kevesebb, vagy alacsonyabb PR büdzsét az ember nem feltétlenül elsőként vág meg az egész büdzsé terhére. Ugyanakkor az kutatás arra is rámutat, így globális viszonylatban is, hogy ugyanúgy a PR cégek közel kétharmada szembesült elhalasztott kampányokkal, és közel fele mondjuk az ügyfélkötés csökkenésével, tehát azt nem lehet mondani, hogy ha válság van, akkor a PR szakma tapsol, vagy ha a többiek sírnak, akkor a PR szakmának sokkal jobb lesz, ez nem is lenne szerintem szerencsés.
A koronavírus járvány kapcsán, illetve az ebből adódó gazdasági válság kapcsán megváltoztak-e az elvárások, illetve a kérések a PR szakma irányába?
Az látható volt idén a kommunikációs trendekben, hogy mondjuk a közvetlen termékkommunikáció egy jó időre mondjuk háttérbe szorult, főleg a tavaszi időszakban, mint ahogy említettem is, hogy volt egy ilyen útkeresés a kommunikációs szakma és a márkák részéről is. Egy újfajta fogyasztói viselkedés van kialakulóban, azt ugye még nem látjuk, hogy ez egy rövid távú, tehát erre egy másfél éves időszakra igaz, vagy akár hosszabb távú trendeknek is megágyazhat, de az biztos, hogy volt egy ilyen megtorpanás. Ebben az esetben nyilván testhez álló eszköz, hogy akkor a márkák igyekeznek bármilyen más módon, akár mondjuk szociális üzenetekkel, vagy akár jelzelmi üzenetekkel jelen lenni, ennek valóban jó támogatást tud nyújtani egy jól felépített PR tevékenységű PR kampány. Én inkább azt gondolom, hogy az intenzitásában látszott az, hogy akkor kicsit ilyen helykitöltő, tehát ezt a jelenlétet biztosító szerepet szántak a PR-nek. Személyes tapasztalatból azt nem tudom megerősíteni, hogy mit megváltozott a PR szerepe ebben a struktúrában.
Ez a helykitöltő szerep, ez azt jelenti, hogy ha már nincs TV-kampány, ha már nincsen, nem használunk óriás plakátokat, akkor legalább valami legyen, és a PR-ben is legyünk ott?
Ha ez így is volt valakinek a fejében, akkor ez nem biztos, hogy szerencsés. Tehát szerintem egy PR tevékenység még ebben a különleges évben is akkor tud hatékony lenni, hogyha ennek van egy jól megalapozott stratégiája, hogyha az üzenetek jól kidolgozottak, hogyha erre hosszú távon építünk. Valójában inkább az látszik, hogy ahogy szerintem a vállalatok figyelme egy picit a termékkommunikáció irányából, így a vállalati kommunikáció irányába mozdult el, tehát azzal, hogy jelen vagyunk, hogy érzékenyebbek vagyunk, hogy jobban figyelünk rátok, ez indukálhatja azt is, hogy a PR tevékenységek is nagyobb fókuszt fektettek. Épp egy tavalyi beszélgetésünkön indítottunk azzal, hogy a globális vállalatok CEO-inak közül mondjuk 10-ből 2 nem tudta megfogalmazni, hogy mi az a PR, és mondjuk 10-ből 4 meg nem tudta, hogy igazán hova tenni. Tehát ez szerintem az idén biztos, hogy megváltozott. Egy kutatás szerint például az Egyesült Államokban ez a fajta picit ilyen befelé fordulós, vagy a vállalat értékei felé irányuló kommunikáció jobban sikerült, mint máshol. Például azt hiszem, hogy Svédországban voltak olyan adatok, hogy az emberek közel 70%-a úgy érezte, hogy hát ez nem sikerült túl jól a vállalatoknak, felesleges üzeneteket küldenek ki. Tehát kicsit megnövekedett az itt vagyunk, jelen vagyunk üzeneteknek a súlya, és ez egy picit generalizálta is a kommunikációt. Tehát nagyon sok vállalat volt jelen ezen a piacon hasonló üzenetekkel.
Arra gondolsz, hogy így a legtöbb nagy márka az így olyan üzeneteket kell próbált jelenteni, hogy együtt sikerülni fog, és ilyen empatizáló jellegű kommunikációt végzett. Ez az, amit már a végén túlzásnak találtak a fogyasztók?
Igen, tehát hogy egyrészt nem nagyon segített megkülönböztetni a márkákat egymástól, ami ugye alapvetően célja lenne egy jól felépített példatevékenységnek. Másrészt kicsit soknak is érezték már ezt, tehát úgy érezték, hogy ez így túlzó valamit, ez így nem igazán mond semmit, tehát az is nagyon fontos, hogyha PR-ről beszélünk, hogy ha csak beszélünk róla, arról, hogy itt vagyunk, az nem elegendő, tehát nyilván tenni is kell valamit, itt nagyon ketté válik szerintem azoknak a márkáknak a súlya és szerepe, akik ezt egy releváns tevékenységgel tudták megtámogatni, illetve releváns tevékenységet a kommunikációval megtámogatni, és azok, akik mondjuk ezzel nem tudtak felelően azonosulni, de mindenképpen kommunikálni szeretnének ebben az időszakban is.
Emellett viszont a márkák ki tudják használni kellőképpen a PR lehetőségeit? Vagy ehhez is kell egy plusz kreativitás?
Alapvetően én nagyon szeretem azt hangoztatni, hogy a PR az már régen nem a hagyományos sajtókommunikáció, sajtókapcsolatok mozgatása, közlemények kiadása, hanem alapvetően egy kreatív ipari tevékenység, ahol az a lényeges, hogy milyen formát, ötletet találsz ahhoz, hogy ez az üzenet milyen hatékonyabban menjen át. Szerintem úgy alapvetően gondolom azt, hogy a márkák még mindig nem használják ki a PR adta lehetőségeket, és ez ebben a helyzetben is szerintem hasonlóképpen alakult. Tehát még belegondolunk abba, hogy a most frissen kialakult lezárások kapcsán Nyugat-Európában a Burger King kitette egy Instagram sztoriban, hogy vásároljanak a konkurenciánál, vegyél egy Big Mac-et, vagy vegyél máshol is, támogasd ezzel a vendéglátóhelyeket és az ott dolgozókat. Ez pontosan 0 forintba került, ugyanakkor egy nagyon szimpatikus és határozott üzenetet tudott sugallni. Tehát azt gondolom, hogy ezek a PR, vagy digitális PR megoldások, ezek egyrészt nagyon költséghatékonyak, másrészt egy jól megfogalmazott üzenettel nagyon el tudják találni a fogyasztók.
Hölgyeim és uraim, Tóth Györggyel, a Mediator PR vezetőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm én is.
És ennyi fért már a Rebriefbe. Jövünk jövő héten is, és ahogy mindig, ezt az adást is visszahallgathatják a mediator.hu/rebrief oldalon. További jó rádiózást, viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.